Vendégünk a stúdióban továbbra is Csics Gyula, a Tatabányai Városi Könyvtár igazgatója, akinek az 56-os magyar forradalom idején 12 éves korában írt naplóját most adták ki könyvformájában. A napló két jól elkülöníthető részre oszlik, az egyik október 23-ától november 21-22-éig tart, és utána kezdődik a második rész, aminek azt a címet is adta, hogy Magyarország a forradalom után. Hogyan emlékezik vissza, mennyire reménykedtek még abban, hogy mondjuk az orosz csapatok távoznak az országból, és mennyire reménykedtek abban, hogy ezért, ha a forradalom el is bukott, de az életük jobbra fordul?
Hát ebben az időszakban még igen reménykedtünk, elég komolyan, mindenki bízott abban, hogy az amerikai csapatok majd bejönnek, és akkor felszabadítják az országot, és kizavarják az oroszokat. És hát a magyar társadalom sem akart akkor még belenyugodni abba, hogy a forradalom tényleg elbukott, tehát minden alkalmat kihasználtak arra, hogy kinyilvánítsák, hogy nem értenek egyet a restaurációval, ha így lehet mondani. Ennek az egyik legeklatánsabb példája volt november 23-án az egy hónapos évfordulón az, hogy kettőkor volt egy gyászbeszéd a rádióban, és ezt követően 2-től 3-ig úgynevezett néma tüntetés, vagy néma sztrájk, nem tudom már pontosan, akkor hogy nevezték, de tény az, hogy elterjedt, tehát nem a rádió mondta, vagy valami, az emberek tudták, hogy 2 és 3 között nem szabad kimenni az utcára, mert aki 2-től 3-ig az utcán van, az Kádárra szavaz. Én láttam az utcán egy lélek.
Igen, ez nagyon megkapó ez a leírás, ami gyerekként arról a napról írt, tehát leír egy hatalmas hócsatát, ami a ház udvarán zajlik, és a végén csak oda vigyezti néhány sorban, hogy mindez azért volt, ez a hócsata, hogy a ház udvarán játszottak, és nem kint, mert aki kint van az utcán, az Kádárra szavaz. Tehát, hogy gyerekként ezt pontosan tudták, hogy miről szól ez az egész játszmód azokban a napon.
Hogyne, és hát azért mi is átéreztük az egészet, hogy mi nem lehetünk innen az utcán. De ez egy döbbenetes, tehát többektől hallottam már, akik akkor azért átélték, hogy ez akkor egy döbbenetes élmény volt. És képzeljétek, hát akkor nem volt persze ilyen hatalmas nagy forgalom a Budapesten, mint manapság, de hát azért jártak autók, jártak villamosok, nagyon sok teherautó járt, és hát azért volt emberek az utcán többnyire. És teljesen üres utcák, teljesen üres, kongott az utca, mint a kihaltak volna, egy halott város. Ez egy döbbenetes dolog volt.
És hát azért az szintén olvasható a könyvben, hogy az ellenállásnak különböző formái alakultak ki, amelyről vagy hát leírja, mert a felnőttektől hallotta, hogy az üzemekben vagy a gyárakban hogyan tartottak be az akkori rendszernek, vagy hát az iskolában mit csináltak. Tehát azért ennek egész változatos formái alakultak ki.
Igen, valóban ez így volt, hogy a munkahelyeken hát sztrájkoltak, a nem nagyon engedték meg, vagy próbálták rávenni az emberek, hogy ne sztrájkoljanak, mert akkor infláció lesz, és sosem indul el az élet, de az emberek bizony sztrájkoltak. A naplóban is írok, hogy bácsi mesélte, hogy bementek az üzembe, és ott karbantartást végeztek, hát ugye viccesen, és akkor mi ez a karbantartás? Hát karbatett kézzel ültünk, az volt akkor a karbantartás. A gyerekek ugyanúgy megpróbáltak ellenszegülni az új rendszernek, vagy a kádáréknak, a tankönyveket elégették, tehát tudod, hogy azt hiszem a Kálvária téren volt, hogy egy csomóba dobálták a tankönyveket, ott égették, és azt skandálták mellett, hogy míg az orosz itt lapul, magyar gyerek nem tanul. Tehát nem csak a felnőttek, a gyerekek is megpróbáltak valahogy ellenállni a restaurációt.
Ez szintén a könyvben ír egy újabb évforduló, január 23-ai évfordulóról, amikor ugye már felújították a tanítást, de a gyerekek, és hát végül is a tanárok is szinte teljesen egységesen emlékeztek, tehát gyertyákat gyújtottak a tantermekben.
Hát az egy nagyon, nagyon nehéz időszak volt már, tehát egyre jobban jött vissza minden rég, tehát a szeptembertől, tehát tértek vissza a régi dolgok. Tehát így, amikor ugye orosz helyett már lehetett németül tanulni, vagy németet tanulni egy időben, ezt azért megfordították.
Tehát ismét kötelező lett az orosz tanítás.
Ismét kötelező lett az orosz tanítás. A tanárokkal is azért nem volt annyira egységes, mert én tudom, hogy például az orosz tanárunk, vagy az igazgató helyettes volt mellesleg, a Zavadják tanár úr az egyértelműen a Kádár párti volt, és próbálta úgy csinálni. A Jancsi barátnőm osztályfőnöke, a Molnár tanár úr, hát ő azért inkább egy kicsit, nem tudom, hogy ezt hogyan mondjam, de forradalompárti volt, és éppen az osztályában történt az, amit én a Jancsi naplójából tettem át teljesen szó szerint, mert én nem voltam ott azon az órán, amit november 23-án, illetve január 23-án az órán csináltak, hogy gyertyákkal díszítették a táblát, arra tettek fel kisebb-nagyobb gyertyákat, a táblára felírták, hogy dicsőség az 1956-os forradalom mártírjainak, és csendben várták a tanárt, és hatalmas tisztelettel. Tehát így próbáltak adózni a forradalomnak, és kinyilvánítani azt, hogy ők a forradalom mellett éreznek.
És hát szintén a könyvben elég sokszor írja le, hogy ezekben a napokban, hetekben, hát én nem is próbáltam összeszámolni, de azért elég nagy tételben gyártottak Kossuth címeres jelvényeket. Itt-ott beleírja a naplóba, hogy ma 1500-at gyártottunk, aztán 2000-et. Tehát mi volt ez pontosan, mit csináltak? Mi volt az ön feladat ebben?
Igen, ez egy érdekes dolog volt, tehát én egészen véletlenül kerültem ebbe bele, mert a nagybátyám fia, ő volt az, aki forrasztott ezekre a kinyomott címerekre a kitűzőt.
Tehát a jelvény tartóját magyarul, igen.
Ugye, ezt megelőzően azt kellett csinálni, hogy egy ilyen rácsos lapra hátával lefele, vagy illetve fejjel lefele rá kellett fordítani a címereket, ezek ilyen részlemezből kinyomott Kossuth címerek voltak, és arra rá kellett tenni egy icipici kis cín darabot. Béla pedig fogta ezeket a meghajlított tűket, és azokat rátéve forrasztotta rá a címerekre ezeket a tűket.
És ebben segíthet magyarul.
Én segítettem ebben. Ez nem volt olyan, tehát akkor még ez hivatalos magyar címer volt, a Kossuth címer, amikor ezeket csináltuk, meg árultuk. Tehát ez, amikor a filmet, hogy a naplóból ismert, hogy egy film is készül majd, akik készítették a filmet, őket ez nagyon megragadta, és ezt valahogy úgy fogták fel, hogy ez egy milyen hazafias cselekedet volt, pedig hát ez nekem egyszerűen csak pénzkeresés volt. Tehát nem tudom, mennyit kaptam egy ilyen kis elhelyezésére, egy ilyen kis címnek, de azért kerestem vele elég szépen.
Azokban a napokban mennyire merült föl önben gyerekként, hogy amit a naplóban ír, az végül is hát bajt okozhat másoknak, hiszen elég részletesen írta le, akár a forradalom napjaiban is, hogy ki mit mondott a házban, kinek milyen véleménye volt. Szóval fölmerült önben gyerekként, hogy ezzel veszélybe sodorhat másokat, vagy kapott ilyen figyelmeztetést a családból valakitől?
Hát kezdetben nem jutott eszembe. Hát igen, mert elég sokan kezdték mondani, hogy nem szabadna csinálni, baj lehet belőle, és akkor már kicsit tartottam tőle. És de hát befejezni semmiféleképpen nem akartam, vagy megsemmisítem, meg pláne nem akartam, tehát csak akkor már egy kicsit jobban féltem talán, hogy hátha ebből. De azért én továbbra is csináltam úgy, ahogy elképzeltem, és írtam tovább. Valóban ez így volt, hogy akkor már...
De leír egy esetet, amikor nem tudom, oroszok gyakorlatoztak egy futballpályán, és az egyik orosz odahívta magához önt, és részletesen kikérdezte, miközben a napló ott lapult a táskájában.
Igen, ez egy nagyon érdekes dolog volt. Akkor is tényleg egy kicsit féltem, mert éppen mentem át egy barátomhoz, és a napló ott volt a hónom alatt. Tehát jó, hogy ez a szegény orosz nem tudta volna úgyse elolvasni, De akkor odahívott magához, és nem értettem, hogy miért kell nekem oda mennem hozzá, és akkor egy törött magyar-orossággal megkérdezte, hogy hány éves vagyok, hát én 2 éve tagadtam, mert akkor azért már jártak olyan hírek, hogy az oroszok deportálnak, és elvisznek gyerekeket, meg összegyűjtenek, tehát én akkor azért egy kicsit tartottam ettől, hogy nehogy nekem bajom legyen. Olyannyira, hogy emlékszem, akkor megkérdeztem az egyik szomszédot, hogy oda menjek-e, vagy menjek-e tovább az úton, nem lesz-e ebből bajom. De hát nem lett belőle bajom.
Vendégünk a stúdióban Csics Gyula, a Tatabányai Városi Könyvtár igazgatója, akinek az 56-os magyar forradalom idején 12 éves korában írt naplóját, most ki könyvformájában. A hírek után folytatjuk.